A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jó eséllyel Brüsszel, sőt maga Ursula von der Leyen javasolta azt Ukrajnának, hogy ne engedje át az orosz kőolaj jelentős részét, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közmédia csatornáin. Mencer Tamás az M1 és a Kossuth Rádió műsoraiban arról beszélt, hogy az ukrán döntés veszélyezteti Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát, holott ezt az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodást tiltja. Brüsszelnek, az Európai Bizottságnak ebben a helyzetben fel kellene lépnie a tagállamai védelmében, őrködnie kellene a megállapodás betartásán, fogalmazott a kommunikációs igazgató, hozzátette. Ehhez képest semmi sem történik. A Nemzetgazdasági Minisztérium közvetett irányítása alá került a Hungarokontroll ZRT augusztus 1-től. Ennek feladata a repülésbiztonság magas szintjének biztosítása, jelentette be a minisztérium. Ennek megfelelően a Hungarokontroll szakmai szempontból legfőbb stratégiai célja a légiforgalom biztonságos és zavartalan áramlásának megteremtése és fenntartása, tette hozzá a távirat irodának küldött közleményben. A minisztérium megfogalmazása szerint Nagy Márton miniszter iránymutatása alapján a Hungarokontroll prioritásai közé tartozik a magyar légiközlekedés minőségének jelentős javítása, az európai légiközlekedést támogató szervezetekkel való szoros együttműködés, valamint a magyar érdekek hatékonyabb képviselete. 19 helyszínen több száz programmal várják az érdeklődőket augusztus 17-e és 20-a között az államalapító Szent István király ünnepén, mondta el az ünnepségsorozat budapesti sajtótájékoztatóján a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán kiemelte, augusztus 20-a az érdeklődés és a részvétel szempontjából az egyik legkomolyabb rendezvény az országban. Nem egyszerűen az államalapítás, Szent István király ünnepe és Magyarország születésnapja, hanem olyan fesztivál, rendezvénysorozat, amely az ország presztízse szempontjából is mértékadó. Tóth Ferenc az augusztus 20-ai tűzijátékot rendező KFT ügyvezetője közölte. Az idén is 30 perces műsor során több mint 45 ezer pirotechnikai effektet lőnek fel a Szabadság, az Erzsébet és a Margit hídról, valamint 9 uszályról és számos pontonról. A Váci Édesvonal cukrászda cukrásza Kovács Alfréd Mákvirág nevű mákos fekete ribizlis fekete szezámos kreációja nyerte el idén a Magyarország tortája címet. Magyarország cukormentes tortája pedig a szegedi Reők kézműves cukrászda és kávéház cukrászai Novák Ádám és Csonka László zöld málna elnevezésű málnás, pisztáciás, fehér csokoládés, rózsavizes alkotása lett. Jelentették be az országházban tartott díjátadón, ahol az idei Szent István napi kenyeret is bemutatták. Pataki Ádám, a Magyar Cukrászipartestület elnökségi tagja elmondta, a mákvirág torta könnyű, mandulalisztes, mákos piskótából, lágy fehér csokoládékrémből, ropogós fekete szezám grillásból áll, valamint megjelenik benne a máklikőr és a fekete ribizli is. Nádori László, a Magyarország cukormentes tortája verseny zsűriének elnöke, a zöld málna tortáról szólva kiemelte. Abban a pisztácia jelenik meg a piskótában és krémformájában is, édes ízét a piros málna zselés havassága egészíti ki, és a rózsavíz teszi különlegessé. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke, a díjazott Szent István napi kenyereket bemutatva elmondta. A verseny nyertese a nagyapám kenyere burgonyával lett a Balmazújvárosi Balmas Sütöde Kft-től, amely az innovatív kenyerek mezőnyében is nyert a jalapenós, csedár sajtos, vadkovászos kenyérrel. A sós sétáló sütemény kategóriában pedig a Mórahalmi Varga Pékség 95 Kft. Pásztor reggelije érdemelte ki az első helyet. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, hiszen a fátyol felhők mellett az éjszaka első felében északkeleten keleten egyre vékonyodik a felhőzet, és csökken a csapadékhajlam. Ezt követően a Dunántúlon nyugat felől viszont több gomoly felhő lehet felettünk, és egyre nagyobb számban alakulhat ki ott záporzivatar. Általában gyenge marad a légmozgás, de az Észak-Dunántúlon az északnyugatira forduló szél hajnaltól megélénkülhet. Zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés előfordul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 21 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb, a tópartokon, belvárosokban enyhébb lehet a reggel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 35 fok között várható. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
A most következő 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. Pápa Osztiában a cirkuszosok között. Köszönöm, hogy megmosolyogtatjátok az embereket, támogatlak benneteket. Áldott mozsárgolyó, Loyolai Szent Ignác emléknapjára, Páter Vértesaljai László jegyzete. A régi látás betegségei. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra. A pápa Osztiában a cirkuszosok között. Köszönöm, hogy megmosolyogtatjátok az embereket, támogatlak benneteket. Osztia vidámparkja magához ölel. Egy fehér felirat, kicsiny, vékony, szinte elveszik a Raktor elnevezésű hullámvasút különféle részei és színei között, ami az Osztia tengerparti park bejáratánál köszöntötte július 31-én délután Ferenc pápát. A pápa egy napra félbeszakította a nyári pihenőidőszaka egyetlen hónapját, hogy elmenjen a történelmi vidámparkba, ami közel egy órára található Rómától a tengerparton, és találkozzon, ahogyan azt már 2015-ben tette, vidámparkosokkal és a cirkuszi előadó művészekkel. A látogatás célja a vidámparkban található Szűz Mária, a vándorszínészek és cirkuszosok védelmezője szobor megáldása volt. Az oszlopon elhelyezett gipsz Szűz Mária szobor előtt a pápa megérkezésekor néhány pillanatra megállt, és keresztet vetett. Szükségünk van a szűzanyára, aki megvéd, mondták a cirkuszosok. Ferenc pápa a 35 fokos hőségben délután 3 óra körül érkezett, a fehér Fiat 500L típusú autóval. Genevieve Zsaningró nővér fogadta. A 81 éves szerzetes nő szervezte meg a látogatást, aki 56 éve él egy lakókocsiban egy szerzetes nővérrel, Anna Améliával, egy olyan lelkipásztori szolgálatra vállalkozott, amely felvállalja Charles de Foucault örökségét, hogy oda kell menni, ahová az egyház nehezen tud eljutni. Ő a pápa szeretettel emlegetett enfant terrible, úgynevezett rossz csontja, akit szerdánként az általános kihallgatás végén szokott köszönteni, ahová az idős, de energikus szerzetesnő évek óta hoz romákat, cirkuszi előadókat és LMBT embereket. De micsoda örömet szerez nekünk, kezdte francia akcentusával az apáca, átölelve a pápát. Genevieve nővér a közeli Regina Pacis plébánia plébánosával, Giovanni Vincenzo Patani atyával együtt elvezette a pápát a gyermekek születésnapi ünnepségére használt helyiségbe. Hatalmas tapsvihar tölt ki, amikor Róma püspöke belépett a terembe, miközben kísérői édességgel és rózsafűzérrel teli kosarakat vittek magukkal erre a különös helyre. A pókember szobra, lufikkal teli medencék, felfújható játékok, kütyű adagolók és játékautomaták, valamint rajzfilm figurákkal festett színes falak. Itt foglalt helyet Ferenc pápa, mellette Genevieve nővér és Anna Amelia nővér, és élte meg a pillanatot ezzel a sokszínű csoporttal. Nem volt párbeszéd vagy köszöntés, nem egy látogatás volt ez a szószoros értelmében, hanem egy pillanat, sőt, néha még mulatságosan is zavarba ejtő együttlét. Ferenc pápa megfogta a mikrofont, és néhány szót mondott. Köszönetet mondok mindannyiótoknak azért, hogy megmosolyogtatjátok az embereket. Humorosan megjegyezte, amikor sokan megköszönték Genevieve nővér közelséget közvetítő munkáját. Nem értettem jól, maga a cirkuszban is fellép? Az oroszlánokkal dolgozik? Nagyon ügyesek ezek az apácák, el akarják venni őket tőlünk, de nem engedjük, mondta egy férfi a jelenlevők közül. Előre, én támogatlak benneteket, válaszolta pápa. Ezután megölelte a 9 éves Oszkárt, aki egy zacskóban hozott neki egy körhinta alakú zenélő dobozt. A körhinta szimbóluma. Ezzel együtt egy kis levelet és egy kék borítékot is. 5 euró van benne, úgyhogy vehetsz magadnak egy fagyit, magyarázta a gyerek a pápának. Egy fagylaltot? A pápa nevetésben tört ki. Komolyjá vált azonban, amikor egy anya bemutatta a lányát, akinél nemrég felfedeztek egy betegséget, vagy amikor egy göndörhajú kisfiú sírni kezdett és a fülébe súgott valamit. Ferenc pápa köszönetet mondott az anyák imacsoportja vezetőjének, akik arról biztosították, hogy minden nap elmondanak egy rózsafűzért érte. A pápa kíváncsian nézett az akrobatákból, bohócokból és zsonglőrökből álló kis csoportra, akik egy kis műsort adtak elő tiszteletére, hüvelykújját felemelve és nevetve, amikor tréfálkoztak vele. Kis emberek vagyunk, csak köszönetünket fejezhetjük ki. Nagy ajándékot adott nekünk, mondták a közösség vezetői, akik magukat nagy családként határozták meg. Köszönöm mindenkinek ezt a csodálatos fogadtatást. Köszönet a gyerekeknek. Örülök, hogy látom ezt az örömet, jegyezte meg Ferenc pápa. Előre, bátorság mindig örömmel buzdította őket. Ezután következtek az egyéni és csoportos fotók, a kézfogások, egy simogatás a 91 éves Máriának, egy videóüzenet Laura nagymamának, az unoka Massimo mobiltelefonján, és a Vándor előadások és a Cirkusz szűzanyjához című ima aláírása, amelyet Giovanni plébános atya nyomtatott ki, aki a Vidám parkot a paradicsom egy kis sarkaként határozta meg. A plébánia időnként megterhelő. Amikor idejövök, örömet érez az ember. Belélegezheti a közösség levegőjét, egy kis plébániát, ahol mindenki ismeri egymást, ahol lehet vitatkozni, de mindenki jól érzi magát, mondta a pap. Eközben egy fiú, megszakítva a helyzetet, megfogta a mikrofont, és a pápára nézve felkiáltott. Egy napon, amikor az államfők tanácsért hívnak fel, ahelyett, hogy velük beszélnél, köztünk vagy, hogy megajándékozz minket a jelenléteddel. Köszönöm az alázatodat, mondta az ifjú. Köszönet nektek, válaszolta Ferenc pápa. Köszönöm, hogy segítitek az örömöt terjeszteni. Áldott mozsárgolyó, Loyolai Szent Ignác emléknapjára. Páter Vértesaljai László jegyzete.
Rendtársai több éve sürgetésére Szent Ignác halála előtt 3 évvel, 1553-ban végre diktálni kezdte önéletrajzát. Egyes szám első személyében szól önmagáról, mint zarándokról, mert ebben a képben találja meg egyszavas önazonosságát. Nos, ahogy kezdi. A zarándok 29 éves koráig e világ hiúságainak hódolt, és különösen a fegyverforgatásban találta kedvét. Azt az erős és hiú kívánságot táplálta, hogy hírnevet szerez magának. Ezt be is bizonyította, amikor egy várban tartózkodott, amelyet a franciák ostrom alá fogtak. Míg a többiek úgy vélekedtek, hogy meg kell adniuk magukat azzal a kikötéssel, hogy nem esik bántódásuk, mert világosan látták, hogy védekezésük úgy is hiába való, ő annyi ellenérvet hozott fel a várparancsnok előtt, hogy rá tudta venni arra, hogy a védekezést az összes lovagok ellenére is folytassák, kik feltüzelve hősies bátorsága által szintén ráálltak. Midőn a nap felvirrat, amelyen a támadás kezdetét várták, egyik bajtársának megvallotta vétkeit. Az ostrom már huzamos ideig tartott, ekkor az egyik mozsárágyú golyója úgy eltalálta a lábát, hogy teljesen szétzúzta, s mivel a golyó két lábszára között hatolt át, a másik lábát is súlyosan megsebesítette. 1521 pünkös vasárnapja volt, az 1491-ben született Ignác ekkor majdnem 30 éves. Véletlen, vagy éppen gondviselés? Bizonyára tudta, hogy a Pamplona várát támadó francia sereg 12 000 tüzérkatonája, 800 lovas lándzsása és 29 ágyúja ellenében, amint egy 1000 spanyol baszk várvédőnek nincsen semmi lehetősége az erőd megvédésére. Mégis kitart mindvégig, bízva egyfajta mennyei segítségben. Pontosan onnan is kapja a segítséget, egy mozsár golyó formájában. A találat leveri a lábáról, 9 napig még ott ápolják, majd egy sarogján hazaviszik a baszkföldi ősi Loyola várba. A várkápolna melletti szobában fekszik, elvégzi Szent Jónását, felveszi az utolsó kenetet, és kész a halálra. Ekkor jön a Szent Iváné, 1521. június 24-e, keresztelő Szent János születésének ünnepe, amikor állapota hirtelen jóra fordul. Az a francia mozsárágyú golyó ágyhoz szögezi, és ott éli meg megtérését. Fölfedezi azt, akit ismert, tisztelt és szeretett, az ő drága urát, Jézus Krisztust. És ahogy az a lövedék behatolt a testébe, úgy jut el ő is a megváltó benső életébe, felfedezi az urát, és odaadja magát neki. 3 hónapos lábadozása során elolvassa a házi könyvtárból a Flos Sanctorumot, a szentek életrajzát és azok között Szent Ferenc történetét. Dicsvágyó élete után ő is megsebesül, és fordulatot vesz az élete. Rájön, hogy az Úr sokszor hagyja a szeretteit megsebződni. Ahogy Ferenc, úgy Ignác is radikális életre szánja el magát. Ha holmi világi dicsőségét még úgy nagy tettekre volt képes, akkor most még inkább alkalmasabb lesz az Isten titokzatos kegyelmének befogadására. Zarándokként útnak indul, ám az Úr megállítja és szállást ad neki Mandréza barlangjánál, ahol 1 évig marad. Megérti, hogy neki először befelé kell zarándokolnia, ahol a kincse van. Amikor a zarándok önmagából lel Krisztusára, minden külső dolog feleslegessé válik. A közeli Monserrat bencés apátsági templomában egy egész éjszakán át őrt áll a fekete szűzanyag hegyszobra előtt, és amikor felvirrad, neki ajándékozza a kardját, tőrét, mindazt, amivel a fegyverforgatásban egykor kitűnni szándékozott. Immár fegyvertelen, immár Krisztus hordozó, és immár septől megjelölt zarándok. Hiába is forrasztatta újból össze eltörött lábszárcsontját, sánta maradt, mint halálig. Bicegve járt, mint az ősatya Jákob Izrael, de az Úr megsebzettje lett ő is. Ó, hányszor is töprenghetett el a testében tövist hordozó Szent Pál tanításán, de leginkább Péter apostol szavain. Hiszen Krisztus is szenvedett értünk, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait. Bűnt nem követett el, hamisság nem volt ajkán. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Vétkeinket a saját testében fülvitte a keresztfára, hogy meghalljunk a bűnnek, és az igazságnak éljünk. Sebei szereztek számotokra gyógyulást. Vulnere sanus, sebtől gyógyulva, írja a latin szöveg. Ignász atya azt is megérti, ez a seb nem csak gyógyít, sebet, hanem lelket is üdvözít. Vulnere sanus, elbetűvel, sanus, sebtől, seb által üdvözülve. Hogy mi is lehetett Ignász meghívásának órája, nem tudjuk pontosan, de gondolhatjuk, hogy neki az első nagy pillanat, annak a francia mozsárágyúnak az eldördülése, aztán az éles fájdalom, majd szinte hallja az Úr Jézus hangját: menj, hited meggyógyított téged. Vulnere sanus, sebtől üdvözülve. Ó, te áldott mozsárgolyó!
A régi látás betegségei. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 18. vasárnapra.
Egy férfi búskomoran ül a padon, és éppen arra jár egy rendőr, aki rákérdez szomorúságának okára. A férfi elmondja, hogy néhány hónapja meghalt a nagyapja, és ráhagyott 100 000 eurót és néhány autót. A rendőr csodálkozik. Ez nem úgy hangzik, mint amin keseregni kellene. Igen, de még nem hallotta az egész történetet, folytatja a férfi. A múlt hónapban a nagybátyám 1 000 000 eurót hagyott rám. A rendőr megrázza a fejét, nem értem. Akkor miért olyan boldogtalan? A férfi így válaszol, ebben a hónapban még senki nem hagyott rám semmit. Komolyra fordítva a szót, biztosan találkoztam már én is olyan emberrel, ne add Isten, lehetek én is az az ember, aki boldogtalan, bármit is birtokol, mert mindig csak kapni, birtokolni szeretne. Elfelejti azt, ami az élet lényegét képezi, és amit még az emberi szervezet életéhez szükséges levegővétel is egyértelműen sugall: a kapok és adok váltakozása. A csodálatos kenyérszaporítás után az emberek újra keresik Jézust. Olyan emberek, akik látták a csodát, jól laktak és újra éhesek. Már látnak, de még nem teljesen, és ezért helyesen sem. Az elmúlt héten előtárt látás ki és újra felülvizsgálásra van szükség. Lelki életemben is előfordulhat, és sokszor bizony azon kapom magam, hogy elő is fordul, a közel és távollátás betegsége. Az évközi 18. vasárnap evangéliuma alapján a lelki rövidlátás azt jelenti, hogy a kenyeret látom, de a péket nem. Az ajándékot látom és várom, de az ajándékozót nem. Erre akarja Jézus felnyitni a szemem. Ő az igazi szemorvos, aki képes engem visszahelyezni a megfelelő látásmódba, hogy ne csak nézzek, hanem lássak is. A lelki rövidlátás azt jelenti, hogy nézek, de nem látok elég messze. Megrövidült a látásom. A lelki távollátás pedig azt jelenti, hogy az ember annyira messze lát, hogy nem látja meg a mellette élőt, a közellevőt. Ez is gyógyítást igényel. Könnyebb szeretni az északi sarkon élőt, mint azt, akivel nap mint nap találkozom, mint azt, akit ismerek, és mégis szerethetem. Kérjem az Atya és Fiú szent lelkét nap mint nap, hogy világosítsa értelmem, s így tisztán láthassak. Erősítse akaratomat, s akkor a jót keressem mindenben és mindenkiben. Ne azt keressem, amivel elromolhatnak a barátságok, emberi kapcsolatok, hanem amivel javulhatnak. Pontosabban akivel és aki által javulhatnak. Ez pedig segíti az élet kenyerével való rendszeres táplálkozás. Szükséges mindehhez a rendszeres idő, egy hely és a tartalom. Másképp szétesik az életem. Az idő, a hely és a tartalom a keret, amelyben ápolhatjuk a kapcsolatot az örökkivalóval, a maradandóval. Ennek földi megmutatkozása, megjelenítése pedig az oltári szentség, aki összetart, megtart engem. Másokkal együtt. Jézus túlmutat a romlandó eledelen, és az élet kenyereinek nevezi magát. Ez azt jelenti számomra is, túl kell lépnem azon, hogy mindig csak kapjak, és tanuljam el Mesteremtől azt, hogy jó ízű életet éljek. A jó ízű élet természetes és közvetlen életet jelent. A jó ízű ember önmagát adja, ízfokozók nélkül. Nem műéletet él látszatokkal fűszerezve, hanem isteni sugárzásban, feltűnés nélkül. Nehéznek tűnik, de megpróbálhatom.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 18. vasárnapra a Régi látás betegségei címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban 2021. március 25-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a 6. és 7. parancsolatról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csapatával. Még ezen a héten, ezen az alkalommal a 6. és a 7. parancsolatot szeretnénk még egy kicsit feldolgozni, és szeretnénk róla egy kicsit elmélkedni, beszélgetni itt közösen. A parancsolatok közül, ahogyan ezt eddig is tettük, a Szentírás alapján indulunk el, és igyekszünk az életből vett példákkal ugye egy kicsit jobban megvilágítani azt, hogy milyen tapasztalataink vannak, vagy mi az, ami eszünkbe jut, vagy mi az, amit jelent számunkra, vagy mostani emberek számára az adott parancs. A rövidített formában, ahogy mindannyian is ismerjük, ez a két parancs így szól: ne paráználkodj és ne lopj. Tehát két rövid parancs, összefoglalva sok mindent szerintem, több érzékeny pontot is összefoglal ez a két parancs, de manapság mindkét parancsot hallva egy kicsit úgy van az ember, hogy az egyikről nem akar beszélni, a másikat meg úgyis mindenki csinálja, és akkor gyakorlatilag hát így ilyen formában egy kicsit az emberek letudják magukról. Már hallottam, hogy ilyen értelmezés, hogy mindenki lop, én miért ne lopjak, hát már ez nem is bűn igazából, tehát miért van benne még a 10 parancsba. Tehát van, aki így értelmezi. Mi azért szeretnénk megmaradni a parancsolatok értelmezésének a helyes módjánál, ami ugye az embert kötelezi, mivel hogy ezek isteni parancsok, ugye a 10 parancsolat, éppen ezért ez az érvényéből nem veszít, és hát Jézus is mondja az Új Szövetségben, hogy nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, hanem hogy tökéletessé tegyem. Éppen ezért ezeknek a parancsoknak az értelme és az érvényessége soha nem szűnik meg, bárki is másként gondolná, vagy várná azt, hogy ezekben a parancsokban fejlődés vagy változás történjék, nem történik, mert ezek örök érvényű isteni parancsok. Nézzük akkor az elsőt, ne paráználkodj, 6. parancsolat. És rögtön megszólítom itt a stúdióban ülő beszélgető társakat, hogy mit jelent ez a ne paráználkodj parancs.
Igazából, mint egyszerű hívő közelíteném meg azért a dolgokat, mert teológiai szempontból nem nagyon tudom.
De azért megpróbáljuk.
Megpróbáljuk, igen. De azt látom, hogy akikkel beszélgetek, főleg ugye gyerekek, fiatalok, hogy ez az a parancs, ami a legkevésbé betartható manapság, és a legnehezebben tudják betartani. Nagyon sok embernek szerepel a, úgymond a bűnei között, vagy sok ember megy emiatt gyóntató székbe, tehát hogy a 6. parancsolat. Igazából, ami a fiatalokat érinti, ugye felől közelíteném meg a ne paráználkodj parancsot, amikor ugye házasság előtti féktelen szexuális életet élnek. Én azt gondolom, legalábbis nekem, én a nagyszüleimtől ezt tanultam, és a szüleimtől is, hogy a szexualitás az a házasság szentségével járó ajándék Isten részéről. Tehát ez a házasságban élőknek van fenntartva. És ugye a gyerekek ezt viszont féktelenül élik, a fiatalok, tehát meggondolatlanul, mert ők azt gondolják, hogy ez egész csak egy testi dolog, csak egy valami, amit ott elveszítünk, és akkor ugye a szüzesség, mint kincs, az már gyakorlatilag nem létezik. De azt gondolják, hogy azáltal, és ezt ők maguk mondták, ha odaadják magukat valakinek, akkor talán fontosak lesznek, jobban fognak rájuk figyelni, és ez fejezi ki azt, hogy szeretik őket. És hogy nem tudják az felmérni azt, hogy ez egy testi-lelki önátadás igazából, és a lelküket sebzik meg ezzel. És ami nagy baj szerintem, hogy keresztény fiatalok is gondolkodnak így, és ugye ez az előszobája igazából az abortusznak, ami ugye nagyon sokszor ennek a féktelen, meggondolatlan szexuális életnek a következménye. És ugye keresztény fiatalok is így gondolkodnak, tehát hogy nem igazán veszik komolyan ezt a parancsot. És azt gondolom, hogy ez, tehát mindenféleképpen kell itt az okokról is beszélni, hogy a szeretet hiány az mindenféleképpen első helyen említendő, az, hogy nem figyelnek kellőképpen esetleg a családban a gyerekekre, a fiatalokra, nem kapnak annyi szeretetet, ami által nem kell saját maguknak is örömet okozni, illetve a másik által testi örömöt maguknak. Én azt gondolom, hogy ha valakinek egy megfelelő ima élete van, vagy egy rendszeres ima élete, akkor azzal Istennel egy olyan kapcsolat alakul ki Isten és közte, ami a testi örömszerzést a megfelelő helyre teszi.
Igen, tehát pontosan ezért mondtuk már az első parancsolatnál, amikor nem tudom, hogy veletek voltunk-e, vagy a másik csapattal, amikor az első parancsolatról beszéltünk, hogy pontosan azért került az első parancs az első helyre, mert hogyha az felbillen, vagy a helyéről elcsúszik, akkor gyakorlatilag a borul az egész. Tehát ugye ezt láttuk a többi parancsnál is, most már ugye a hatodik parancsolatig jutottunk, tehát elég sok parancsot már átrágtunk, hogy ha az Isten imádás, vagy ami az első parancs, és amit Jézus az új szövetségben nyomatékosan megismétel, hogy egész értelmeddel, minden erőddel, tehát hogy ha az nincs a helyén, akkor gyakorlatilag billen az egész, billen a több is, hogy te is mondtad, ugye, hogy ha nincs ima élete, ha nincs az Istennel kapcsolata, akkor gyakorlatilag próbálja ezeket a hiányosságokat valaki pótolni. Ha viszont az Istennel való kapcsolatából származik öröm, akkor gyakorlatilag nem keresi az önző örömforrásokat, mert gyakorlatilag, ahogy Ferenc pápa is mondja, a bűn és a parancsok be nem tartása elsősorban az a problémát okoz, hogy önzővé teszi az embert. És mindent megpróbál kicsikarni, nem emberi módon a másikból, vagy az ő saját életéből. Tehát ez a legnagyobb hibája az embernek, hogyha nem tartja be a parancsokat, hogy önzővé válik. És pontosan a 10 parancsot az önzőségtől szabadít meg, mondja Ferenc pápa, hogy ez az egyik komoly ilyen meglátása a 10 parancsolattal kapcsolatban. Nem tudom, hogy Timi, esetleg te hogyan...
Hát én úgy látom, tehát hasonlóképpen, amit elmondott Kriszta, én mondjuk gyakorlatban azt látom, hogy ott, ahol tényleg nincs meg az a háttér, az ima élet, az az Isten kapcsolat, ami ad egy tartást a gyerekeknek, hogyha a gyerekek szempontját nézzük most, vagy a gyerekek szempontjából nézzük meg ezt a kérdést, akkor igencsak befolyásolja a mai társadalmi elfogadottsága ennek a dolognak, hogy bárkit bármivel, bárhogyan szinte a szexualitás az úton útfélen megjelenik már, szinte tényleg azt mondhatjuk, hogy alsó tagozattal már elérhető a gyerekek számára. Nagyon nehéz kivédeni azt, hogy ők ne találkozzanak ezzel olyan formában, ami még egyáltalán nem nekik való. És pont ezért szerintem nagyon fontos az, hogy a nevelésben, akár otthon, akár az iskolában is kapjanak egy olyan támaszt, ami ezt azért jó helyre tudja billenteni, vagy tudjanak róla kérdezni, beszélni. Tehát merjünk róla beszélni, inkább én ebben is látok némi problémát, hogy azért nem mindenhol lehetséges ez.
Na és akkor most itt jön egy fontos kérdés, ami esetleg egy hallgatóban is felmerülhet, hogy mit tehet a szülő, mit tehet egy tanár. Mert valaki gondolhatja, hogy hát én kevés vagyok ahhoz, hogy mondjuk egy egész osztálynyi gyereknek elmondjam, hogy nem úgy van, ahogy az interneten látod meg, hogy a világ mondja, hanem én egyedül itt, mint egy kis zászló a szélben, ugye itt próbálom neked mondani a magamét, aztán vagy elhiszed, vagy nem. Vagy mit tehet egy anyuka, mondjuk, aki próbálja a gyerekeinek ezt mondjuk elmagyarázni egészséges formában, de mindenki megcáfolja mondjuk a világban gyakorlatilag. Tehát mit tehetünk?
Hát szerintem az, hogy meddig érdemes lenni, az nyilván gyerekfüggő is. Az, hogy meddig tud elmenni az ember, attól függ, milyen a kapcsolata az adott gyerekkel. Tehát nyilván nekem szülőként azt kell felmérnem, hogy melyik gyermekem mire, mennyire nyitott erre a kérdésre, nyilván korosztályfüggő is, de bátran felmerje tenni azokat a kérdéseket, amik esetleg őt foglalkoztatják. Vagy amit én látok, hogy esetleg a beszélgetések során felmerül benne, akkor rákérdezni, hogy őt most akkor ezt ő jól érti el. Tehát egy picit szerintem nem árt, hogyha utána megy az ember. Nyilván nem erőszakosan, mert tinédzserkorban azért szerintem ez a gyerekekben egy ellenállást is kiválthat. Már ha a szülő teszi ezt. Elképzelhető, hogyha valóban, ahogy elmondtad, ha egy úgymond külső szemlélő, tehát nem egy családon belül, akár egy közeli barát, vagy akár egy olyan tanár, akinek adnak a véleményére, ő beszélget róluk ezekről a kérdésekről, elképzelhető, hogy ő fogja elgondolkodtatásra késztetni őket.
Tanárként, vagy pedagógusként pedig az, hogy én mennyire vagyok befogadó, mert hogy a gyerek már ugye másodvonalban keresi meg a pedagógust, vagy a kívülállót. Mert én azt gondolom, hogy a kamasz gyereknek, és ezzel sokakban ellenállást szoktam kiváltani, vagy inkább azt, hogy ellenkezést, vagy nem tudom, hogy is fejezzem ki magam igazából, hogy a kamasz gyereknek elsősorban igenis a szüleire van szüksége, az ő megértésükre és az ő szeretetükre. Még hogyha nem is így látja a szülő sokszor, és reménytelennek látja a helyzetet, tehát a pedagógushoz, mindig másodvonal vagy harmadvonalba érkezik el a gyerek. És mindenről, tehát ott akkor tényleg mindenről tudnak beszélni. tapasztalataim alapján még ezt azt hiszem elmondhatom, hogy nagyon-nagyon súlyos és nagyon nagy problémák vannak ezen a téren, és hogy a gyerekek igenis hajlandók mindent megosztani, szeretnének erről beszélni, tehát megvan rá az igényük.
Hogy és neked milyen a tapasztalatod, hogy mondjuk a gyerekeknek az iskolában mély megosztásai vannak, amit te úgy érzed, hogy mondjuk a szüleivel biztos, hogy nem beszél meg?
Igen, olyan megosztásaik vannak.
Igen, tehát ez több dologra is utalhat, ugye például a bizalom hiány, hogy egy gyerek nem bízik meg a saját szüleiben mondjuk ilyen téren, vagy utalhat arra is, ugye, hogy semmilyen kapcsolat nincs a szülő meg a gyerek között, és nagyon sok esetben a kicsiknél is ezt látom, akiket én tanítok, hogy olyan dolgokat osztanak meg, ami abszolút a családra tartozik, tehát nekem semmi közöm nincsen hozzá, mert egyszerűen nem az én dolgom. És olyan alapdolgok, amiben a szülő nem hallgatja meg a gyerekét, hogy valami eszméletlen. És mondjuk itt van ez a fontos kérdés, valakinek kamasz gyereke van, vagy kamasz unokája van, és hát nyilván biztos sokakban felmerül, hogy hogyan segíthetek, most hallgatom ezt a műsort, templomba járok, imádkozok, nekem én másképp neveltem a gyerekemet, mondhatja valaki, de hát itt az unokám, és akkor mit csináljak vele? Szerintem, amit Timi is mondott, meg amit te is mondtál, tehát fontos az üzenet, ugye, hogy mit adunk át ezeknek a gyerekeknek, mit adunk át ezeknek a fiataloknak, mennyire hagyjuk jóvá esetleg ezeket az ő általuk mondjuk normaként kitűzött világi megközelítéseket. Tehát nyilván, hogy akkor fog ez életté válni a fiatalokban, gyerekekben, hogyha látnak hiteles példát. Nem elég csak mondani, hanem meg is kell mutatni nekik, hogy mit jelent erkölcsösen élni, mit jelent tisztaságban élni, mert lehet, hogy egy nagy szülői figyelmeztetés, vagy egy szülői figyelmeztetés megmarad egy életre, és komolyan veszi a gyerek. Ha volt akivel beszélni, ha nem elítélést kapott, ha nem dorgálást kapott rögtön, hanem tényleg egy mély bensőséges beszélgetésben sikerült ezt feltárni. És most a másik oldaláról egy picit így hatodik parancs zárásaként megközelíteni. Ugye, ha azt mondjuk, hogy ne paráznál, hogy ez még így eléggé bonyolultan hangzik, mert nagyon sokan ezt nem is tudják, hogy mit jelent, mert a bibliai törvény ugye alapvetően azt mondja, hogy ne törj házasságot. Nem így fogom azt, hogy ne paráznál, hogy tehát kezdetben a hatodik parancsolatot abszolút a házasságtörésre értették, utána, ahogy kialakult az egyháznak a morálteológiai, erkölcsteológiai tanítása, gyakorlatilag a hatodik parancsolatban mindenféle a szexuális bűnről beszéltek már, tehát gyakorlatilag a morálteológia ide sorolja a hatodik parancsolat köré azokat a bűnöket, amelyekkel az ember a test ellen vét. És akkor gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy ezek kialakultak, ez lett az irány, hogy gyakorlatilag az ember teste ajándék az Istentől, és mindaz, amivel az ember a saját testének a tisztasága ellen vét, gyakorlatilag ide a hatodik parancsolathoz tartozik. Főként ugye a házasságtörés továbbra is, ami az alapja volt ennek. A házastársi kapcsolatok ugye hűtlenné válása, ez az alap, ez az első szempont. Aztán ide tartozik gyakorlatilag minden testi erőszak, ugye ide tartozhat az önkielégítés, ide tartoznak a különböző ilyen szexuális aberrációk, ugye mindenféle ilyen irányzatok, amiről manapság azért elég sokat lehet hallani, és azért bolondítják a világot. Szóval minden, ami ebbe a kategóriába tartozik. És gyakorlatilag megint itt van egy fontos kérdés, vagy egy fontos felelősség, hogy a szülő mondjuk mit, hogyan tud elmagyarázni. Tehát ugye ez is egy kérdés, hogy el tudom-e magyarázni a gyereknek, hogy mi micsoda, és mi miért nem jó. Tehát hogy ez egy másik fontos kérdés, és akkor rögtön itt megint kérdeznélek titeket, hogy mi a tapasztalat.
Nekem érdekes, mert ugye két kamasz fiam van. A nagyobbik fiam, ő abszolút megértő, tehát ő teljesen elfogadja azt az álláspontot, sőt fel sem merül benne más álláspont, legalábbis én úgy látom, úgy tapasztalom a megnyilvánulásaiból. A kisebbik fiam viszont, ő nyilván teljesen más, mint a nagy, teljesen más jellem, ő befolyásolhatóbb személyiség, és vele sokkal mélyebben kell beszélgetni a dolgokról. Tehát érdeklődik a világ dolgai iránt, az ő korosztályuk is teljesen más, mint mondjuk a bátyái. Tehát én azt látom, hogy azért nagyon erős befolyás alatt vannak ők korosztályilag is, ugye a társadalom is nagyon nagy nyomást gyakorol rájuk. Úgyhogy én megpróbálok nyilván a személyiségüknek megfelelően válaszolni azokra a kérdésekre esetleg, ami felmerül, vagy ami őket érdekli, meg ha látom, hogy ő valamivel küzd, akkor megpróbálok velük beszélgetni róla, akár én, akár a férjem, mert előfordult, hogy hozzáfordultak ezzel a kérdéssel.
De egy fontos szempont, hogy legyen akihez fordulni, ugye, tehát a hallgatóknak is ez egy fontos szempont, hogyha a gyerek meg akar valamit osztani, akkor hallgassuk meg. Tehát ez egy alapelv, hogy hallgassuk meg, mert ugye nagyon-nagyon szüksége van a gyermekeknek és a fiataloknak arra, hogy valaki meghallgassa őket, tehát hogy legyen hallgató. Igen, tehát legyen akkor a hatodik parancsolatról ez a zárszó, ez a végszó, amit levonunk így következtetésként, tehát hogyha valaki fiatal és ilyen problémákkal küzd, vagy felnőtt és ilyen problémákkal küzd, kérjen segítséget, mondja el, hallgasson meg másokat, próbálja keresni az utat, ami kivezet ebből, ha pedig valaki abban a pozícióban van, hogy segíthet, szülő, nagyszülő, rokon, tanár, lelkipásztor, vagy hitoktató, vagy bármilyen beosztásban, ő legyen meghallgató, és ez nagyon fontos, hogy tudjunk befogadóak, meghallgatóak lenni, és tudjuk megmutatni a hiteles példáját annak, hogy hogyan lehet ezt a parancsot tisztán megélni, mert a tapasztalat az, hogy meg lehet élni, tehát gyakorlatilag ezt így még nem emeltük ki, de gyakorlatilag meg lehet élni egyedülállóként, meg lehet élni diákként, meg lehet élni felnőttként, házastársként, bárhogy ezt a parancsot helyesen és őszintén, hogy ezt tovább is lehessen adni. És akkor most a műsor végén nyilván egyszerűbb a hetedik parancsolat viszonylag, tehát azért nem szánunk rá egy külön műsort, mert amilyen rövid, olyan egyszerű is, néhány fontos dolgot azért ebből kiemelni. Csak most én kérdezlek rögtön benneteket az elején, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ne lopj, mi az, ami rögtön eszünkbe jut erről? Mit lehet lopni?
Időt.
Pénzt, időt.
Ötletet.
Pénzt, időt, ötletet, energiát. Figyelmet. Igen, tehát gyakorlatilag ugye a pénz jutott először. Tehát nyilván a legtöbbször ez jut eszünkbe, de viszont lophatom a másiknak az idejét, amiben biztos, hogy már mindjárt beleestünk, és beleesünk újra és újra, hogy nem figyelek arra, hogy a másikra mennyi időt szánok, hogy az előző parancshoz visszakanyarodva nem hallgatom meg a gyerekem, elveszem azt az időt, valami más hülyeségre fordítom, amit rá is fordíthattam volna. Elkések mindenhonnan, nem érek oda időbe, ezt is biztos már mindannyian megtapasztaltuk, hogy valaki vár rám, váratom, ki tudja hány percig, óráig, fél óráig, negyed óráig, lopom az idejét, soha senki nem tudja már azt az időt visszaadni. Ugye lopom az energiáját a másiknak, amikor valakit lefárasztok teljesen, amikor nem veszem észre, hogy már minden rólam szól, és mondom a magamét, és a másik életét gyakorlatilag energiáját leszívom vele teljesen, mint a pióca, ugye rátelepszem, és az energia csatornáit kiszívom, leszívom teljesen. Aztán ötletek. Ugye ebből megint születik egy csomó harag, egy csomó önzés, amikor valakinek az ötleteit ellopom, és visszaélek vele, mint hogyha azt én találtam volna ki. Ez is megint, hogy mindenki rám figyeljen, ugye, amit Ferenc pápa mondta, tehát kialakul az önzés. Aztán a másik meg, ami nagyon súlyos, az a gazdasági lopás, ugye? Ezt a példát is hozza valakinél olvastam, ugye, hogy azok a járulékok, ez az, amit befizettetnek, aztán, hogyha biztosítóhoz kell menni, akkor még téged szólnak meg, hogy mi az, hogy ide mertél jönni, és nem adjuk vissza a pénzedet, amit befizettél, ezt olyan szépen kifejti valaki. Tehát szóval igen, vissza lehet élni társadalmi szinten az emberekkel, vissza lehet élni lelki szinten, egyéni szinten, bármilyen szinten. Tehát a lopás az gyakorlatilag az életünk minden szintjén megjelenhet. Kisebb-nagyobb csintevésektől kezdve, hogy a gyerekeknél szokták mondani, hogy hát én már loptam, csak itt a boltból jó poén volt, ugye? Tehát gyakorlatilag a gyerek az itt áll meg, hogy jó poén volt. És hát nem érzi át a súlyát annak, hogy a lopás az, hogyha kicsi, ha nagy, teljesen mindegy, az nem jó poén, hanem az egy erkölcsi bűn gyakorlatilag, mert lopott. És ami nem az övé, azt elvette. Tehát gyakorlatilag nagyon fontos az a gondolat, hogy megjegyezzük azt, hogy ami nem az enyém, ahhoz nem nyúlok hozzá kérdés nélkül. Ami az enyém, azzal rendelkezhetek. Ami a másé, nyilván használhatom, hogyha engedélyt kapok rá. Az idővel is, hogyha meg tudom beszélni a másikkal, akkor nem élek vissza az idejével. Ha fölöslegesen tartom ugye készenlétben, akkor nyilván már lopás. Tehát nagyon fontos, hogy meghúzzuk a határt, hogy mi az, amikor visszaélek, és mi az, ami ameddig elmehetek, ugye gyakorlatilag. Nem tudom, hogy ehhez esetleg egy-egy gondolat, hogyha van bennetek, ami így a lopásra kapcsolatos, vagy tapasztalat.
Tehát, hogy azon gondolkodtam, hogy Istennel kapcsolatban, hogy én lophatok-e időt, mert hogy ugye odafönt nincs idő, de hogy hányszor van az, hogy én például azt érzem, hogy nem imádkozok eleget, és hogy imádkoznom kellene, tehát, hogy az idő megy, és pazarlom az időt, hogy ez beletartozik-e ebbe.
Ehhez csak egy gondolat, van egy nagyon szép prefáció, azt hiszem, hogy az évközi idő valamelyik vasárnapjának az egyik ilyen prefáció imádság, amit a pap szokott énekelni, vagy imádkozni, az emeljük föl szívünket rész után. És ott van benne, hogy a mi dicséretünk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik. Uh-huh. Nem az Istent lopom meg, hanem saját magamat, hogyha nem imádkozom. Ez nagyon érdekes dolog, hogy saját magamtól is lophatok.
A gyerekekre visszatérve pedig nagyon érdekes, nagyon-nagyon könnyedén kezelik ezt a témát. nagyon könnyedén, nem érdekli őket igazából. Ez a minden jár nekem, ez az, amikor tényleg próbálják kicsikarni a szeretetet, mert nem tudják már, hogy honnan szipkázzák el, mert ugye azt nem lehet szipkázni, csak ők ezt nem tudják. Tehát nincsenek megtanítva arra, hogy hogyan szeressenek, és ezáltal magukat jutalmazzák. És már szinte mindegy, hogy milyen módon. Tehát van, hogy volt olyan eset, elmentek boltba, és véletlenül kezébe maradt valami, és ő kihozta, és nincs lelkiismeret furdalása, hanem esetleg dicsekszik vele, elmondja mindenkinek, hogy hát nézd, ez itt maradt, és nem az, hogy visszavinné, vagy bármi. Az, hogy a másik idejét, nagyon érdekes, azt nagyon tiszteletben tartják. Ez tudom, hogy nagyon furcsa, de hogy annyira valószínűleg azért, mert betartatják a másikkal. Tehát annyira kikérik maguknak, hogy az ő személyes terüket, idejüket senki ne veszélyeztesse, úgymond, amikor mondjuk segítségkérésről is van szó, bármilyen, azért megszabják azt, hogy mennyi az az idő, amennyit ők a másikra szánnak. Tehát ez is az önzőség. Tehát hihetetlenül nagy az önzés, és én akkor is azt mondom, tehát hogy a szeretet hiány miatt van ez. Nem tudják egyszerűen, hogy mit, hogyan kaphatnak meg.
Igen, és a szeretet hiány, és a helytelen szeretet miatt valószínű. Igen. Ez a begyűjtés, ugye ez, hogy most már átfogalmazódott, tehát én már nem hallottam évek óta gyerektől azt, hogy szeretnék. Uh-huh. Ez eltűnt. Eltűnt az ott, hogy szeretnék, hogy ezt szeretnék, ezt akarok, ez kell nekem.
Ezzel küzdök most, igen. De nekem mondjuk 3 éves a legkisebb is. Őt megtanítani arra, hogy nem akarok. Nem akarok. És ezt egy nap mondjuk 85-ször elmondani, igen. Meg kell tanítani őket, ennyi.
Így van, és 85-ször el kell mondani.
Ennyi, igen.
És még abban a korban kell elmondani, mert akkor még természetes, hogy így fejezi ki magát, hogy akarok, de ha akkor megtanulja, akkor utána nem lesz az életben problémája vele. Esetleg.
Remélhetőleg.
Igen, tehát egy tanúság, nem szabad belefáradni abba, hogy az erkölcsi nevelést a szülőnek folytatni. Tehát ezt nem lehet feladni. Ugye, és megint csak visszatérünk ide, hogy amit a gyerek hibaként, bűnként követ el, nagyon sokszor visszamegy a családra. Éppen ezért fontos leszűrni ebből a parancsolatból is azt, hogy ne neveljenek a szülők kevés maguknak való önző gyerekeket. És ez nagyon fontos, hogy levonjuk ebből a parancsolatból is következtetésként, hogy a bűn mindig valamilyen helytelen szeretetnek a következménye. A bűn valamilyen önzőségnek, valamilyen lelkisérülésnek a következménye. És hát itt abba hagyjuk ezt a 2 parancsolatot, hiszen a műsoridőnk végéhez érkeztünk. Mindenkinek kívánunk további kellemes rádióhallgatást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, és megszólal a himnusz a mai nap zárásaként. Ezután hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket óránként, majd megismételjük napközben elhangzott műsorainkat. Lássuk, melyek lesznek ezek. Rövidesen kezdődik a kultúrkör, melyben Esztergomban látogatunk, hogy a Babits Mihály emlékházat be tudjuk Önöknek mutatni, a folytatásban pedig megismerhetik az egri legényes, illetve csalamádé zenekarokat. 1 óra után regionális hírösszefoglalónkat, majd a kora esti hírmondót és a sporthíreket hallgathatják meg. 2:05 a Magyar Katolikus Rádió műsora szól. 3 óra után Segíthetünk című műsorunkkal jelentkezünk, ebben a véradásról és az önkéntes munkáról lesz szó. 4 óra után zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap 6 óra előtt jelentkezünk. A mai műsor szerkesztésében munkatársaink voltak Bartók Beáta, Berec Renáta, Dankó Zsuzsanna, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Szarvas István atya nevében is. A bemondót Bérszesi Andrást hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az értelemért könyörögtem, s már az enyém. Imádkoztam, s a bölcsességnek lelke szállt rám. Ez trónoknál és országoknál több nekem, minden gazdagság ehhez képest semmiség. Olvasom a bölcsesség könyvében. Az igazi élet a léleknek légzése Isten jelenlétében és a szívnek figyelme az örökké valóság hangjaira. Születés és növekedés az Isten szavából, szilárd bizalom az életünk fölé magasodó, kegyes és jóságos gondviselésben. Szegénység, amely Isten gazdagságából merít, elfogadni és továbbadni. Tevékenység, amely ugyanakkor mélységes nyugalom, és nyugalom, melyből szüntelen csorog a tevékenység. Hogy az ember valamivé legyen, ahhoz fordul, aki teremtette. Mert ha tőle távolodik, elhidegül, ha hozzá közeledik, felhevül, tőle távolodva elsötétül, hozzá közeledve megvilágosodik. Akitől van ugyanis a léte, annál van jó léte is. Krisztus követésére szólít minket. A követés egyben utat is jelent. Jézus követése persze a szó eredeti értelmében követés, vagyis a keresztény nem össze-vissza valamerre bolyong. Egyedül és kizárólag azért van úton, mert őt egy szerető valaki erre az útra hívta. Krisztus az embert választás elé állítja. Két út áll előttünk, melyek két különböző kapuhoz vezetnek. A szűk kapu és a keskeny út az örök életbe vezet, míg a széles kapu és a tágas út a kárhozatba visz. Továbbá nem tekinthető ez az állapot egyszerűen fejlődésnek, mintha a keresztény még éretlen lenne, s ezért van úton. Az út már döntéssel kezdődik, ami azt jelenti, az út kezdete döntő állomás, mely már az ítéletet is tartalmazza. Könyörülj, Urunk, rajtunk! Légy könyörülettel minden akarásunk iránt, hogy szeretetben és hitben, igazságosságban és alázatban követhessünk téged, hogy az önmagunkról való lemondás által veled hűségben, odaadásban és a lélek békéjében találkozhassunk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess útra, hogy juthassak, amen.